Belső égésű motorok. Ez mi a csoda általában? Miért, mi az, lenne, van külső égésű motor is? Na, az milyen? Gőzgép. És mitől külső? Ott is a kazánban ég a tűz, nem kint az udvaron. Ha? Tessék? Hát a kazán égés terében ég a... Na, majdnem, közeledünk. Tessék? Nem? Aha, pontosan. Tehát nem ott ég a tűz, ahol a munkavégzés, ahol az energia ilyen formájú átalakítása zajlik, hanem valahol máshol, azon kívül, a munkatéren kívül, a belső égésű motorban meg belül. És aztán van a gázturbina, amit lehetne így is, meg úgy is tekinteni, de arról nem sokat fogunk beszélni most ebben a fél évben. Szóval a motornak ugye az a feladata, hogy praktikus módon kémiai energiából valamiféle mechanikai munkát, teljesítményt hozzon létre. És ebből a belső égésű motor az, amely a tüzelőanyagból közvetlen égés útján mehatonikus energiát, szemben a gőzgéppel, ahol az előállított gőz végzi. Tehát ha valahol máshol előállított, csővezetéken oda vezetett gőz végzi a munkatérben a munkát. A belső égésű motorban, ez az égés térben, a munkatérben zajlik le. Nem szoktam nagyon kukacoskodni fogalmakkal, de az általánosan elterjedt robbanómotor elnevezést kérlek, hogy próbáljátok kerülni. Mert robbanómotor szokott lenni, mindig a versenyen, amikor látjuk, hogy ilyen nagy gőzfelhő van az autó mögött, az volt a robbanómotor. Tehát akkor felrobbant. Az úgy egyszer van, de aztán utána újat kell csinálni. Tehát a motorban, ha robbanás történik, az mindig baj. A motorban egy tisztességes égés folyamat játszódik le, csak hát azért nagyon hangosan durogott, és az akkor időben nem tudtuk megmérni, hogy ez valami véges idő alatt lezajlódó folyamat. Ezért úgy praktikusan elneveztük, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Kémiailag, fizikailag és a robbanás és az égés folyamat, amit a motorban realizálunk, semmi közük egymáshoz. Tehát totálisan más dologról van szó. Na most, most jön az első csúnyasság, körfolyamat. Miért hívjuk ezeket körfolyamatoknak? Ugye volt termodinamikából már valami ilyesmi. Nem azért, mert forog és körbejár a főtengely, hanem az a motornak van egy munkatere, ahol ha csak egyszer zajlana le valamiféle termodinamikai átalakulás, akkor nem jutnánk messzire. Tehát meg kell ismételni, vagyis azonos munkapontok vagy állapotok között fogunk ide-oda körözni. Beszívjuk a friss levegőt, ami úgy ciklusról ciklusra gyakorlatilag mindig ugyanolyan állapotú, és a végén valahol kimegy kipufogógáz, ami egyik ciklusról a másikra szintén ugyan nagyon hasonlítani fog az előzőhöz. Tehát ugyanaz a folyamat ismétlődik, és hogyha ezt egy nyomás térfogat diagramban ábrázoljuk, amit majd fogunk látni párszor már ma is, akkor ez valahogy így körbe megy. Tehát egy zárt hurok formája lesz. És a következő hobbija a mérnököknek meg az, hogy szeretik leegyszerűsíteni a világukat, hogy könnyebb legyen róla beszélni, döntéseket hozni, meg megérteni, és ezért rögtön mindent elkezdenek kategorizálni, meg csoportosítani. És az egyik lehetősége az, hogy milyen motorokat ismerünk, hát például ottó- és dízelmotorokat. Elnézést, nyithatunk esetleg ablakot, mert szerintem még a két órát sem fogom így kibírni. Aha, igen. Ha valaki fázik, szóljon. Oké. Okay. Szóval, ottómotor, mi jellemzi az ottómotort? Nikolaus August Otto, tudom. Szóval, mi jellemzi az ottómotort? Mivel, milyen ötletek? Igen. Aha. Igen. Tehát, szoktuk magyarul mondani, hogy szikragyújtású. A német erre azt mondja, hogy Fremdzündung, tehát idegen gyújtású. Ez minden nyelvnek a sajátossága. Ezt pár helyen megpróbálom így elmesélni, hogy nem csak azért, hogy nyelvet tanuljunk, sokkal inkább azért, hogy lássuk, hogy hányféle oldalról lehet dolgokat szemlélni és nézni. És minden nyelvnek teljesen más a logikája és a filozófiája, hogy hogyan fog meg valamit. Erre mondok mindjárt az elején egy példát. Tehát, hogyha a német mérnöknek le kell írni egy szakaszosan forgó, ellen irányban mozgó közlőtengelyt, akkor az lesz egy intermitierende gegenläufige Nebenwelle. Minden funkcióját Heisel pontosan leírta ebben az egy ilyen végtelen hosszú összetett szóban, és ez így neki nagyon jó. Mit fog erre mondani az amerikai? Majdnem, még lesz előtte egy összetett szó lesz ez is, jackshaft. A jack pedig annyit jelent, hogy na vajon mit? Mindig meg kell benne egyezni, tehát náluk vannak ilyen konszenzusok, hogy egy szó egy bizonyos környezetben mit jelent. A jack az lehet autóemelő, meg a jóska is, meg az intermitierende gegenläufige Nebenwelle is. Csak ezt tudni kell. Ennek megfelelően ugye németül van homokinétis, ez Doppelkardangelenk, tehát homokinétikus kettős kardáncsukló, ez egy nagyon hasznos dolog. Hogy hívja ezt az amerikai? U-joint, kötőjellel. A joint az nem az, amire gondoltok. A U pedig a Universalnak a rövidítése, mert neki még az is hosszú volt. Tehát ennyire más a két nyelv, és biztosak lehettek benne, ennyire más a két mérnöknek is a hozzáállása, vagy hogy mi fontos neki egy problémában. Tehát teljesen más szisztematikával közelítik, és baromi jó dolog ezt megnézni az életben, hogy más emberek, más országokban, más nyelven hogyan állnak hozzá valamihez, mert nagyon sokszor nagyon nagy hasznunkra válik az, hogyha valaminek megnézzük a másik oldalát is. És nagyon pofára tudunk esni, ha ezt nem tesszük. Szóval, ottomotor. Az angol rövidítése SI, Spark Ignition, ez a leggyakoribb. De van, aki benzinmotornak hívja, ami egészen addig igaz, amíg nem földgázzal vagy PB-gázzal működtetjük, mert azt is lehet vele. Aztán mi jut még eszembe? Ezek a leggyakoribbak, igen. Szikragyújtású, Spark Ignition, Fremdzündung, igen. Hát, ezt már jól elcsesztük az utóbbi években, most már dízelmotorban is van megint folytószelep, teljesen másokból. És a benzinmotorból pedig mindenáron próbáljuk ezt kiszervezni, tehát ezért lett a rétegzett keverékes. Egyébként létezett ez a fogalom, csak tönkretettük, szóval most már ezzel nem írható le. A dízelmotor pedig, ugye Rudolf Diesel megpróbálta a lehető legsatnyább tüzelőanyagokat elégetni egy motorban, amit egy benzin vagy ottó motorban nem lehetett. De tényleg erről volt szó, tehát ő még a szénporra is gyúrt, hogy lehetőleg vagy belapátoljuk az égéstérbe a szénport, és meggyullad, el fog égni. Hát a gázolajig jutott a hajókban ugye valami botrány, hogy mit tüzelünk el, tehát a nyersolajhoz képest egy alig finomított, vagy illetve tulajdonképpen rosszabb, mert minden, ami értékes, kiszedjük a nyersolajból, és ami még marad és hidegen nem is folyik, az az a nehéz olaj, amivel nagy tengerjáró hajókat hajtják. Ezt egy dízelmotorban el lehet égetni. Méghozzá brutálisan jó hatásfokkal, a legjobb hatásfokú hőerőgépek a világon, a nagy hajómotorok, azok már is már ilyen 150-160 gram per kilowattóra között vannak fajlagos fogyasztásban, semmi más nem tud a nyomába se jutni, tehát a termikus hatásfokuk messze 50% fölött van, egy hőerőműnek 30 valamennyi. Tehát az, hogy áramot termeljünk, az előtt már volt egy gőzgép. És teljesen mindegy, hogy mivel forraltuk a vizet, szénnel vagy atommal, az egy gőzgép. Ehhez képest egy nagy dízel motornak a hatásfoka hihetetlen mértékben. Már teherautók motorokban el tudjuk érni az 50%-ot. Na, szóval általában ez a tüzelőanyaggal így jól leírható. A angol elnevezése a dízelnek, ki tudja? CI, a rövidítése, compression ignition, tehát hogy a sűrítéssel gyújt. A német nevezi Selbstzündernek, tehát öngyújtónak, nem, igen, tehát öngyulladásos motornak. De úgy is mondja, hogy Kompressionsgezündet, tehát hogy kompresszió által gyújtott motor. Tehát ez egy lehetséges besorolás. És aztán, sokat variáltunk a történelemben azon, hogy milyen formájú legyen az a munkatér vagy égéstér, most éppen az égéstérhez állunk közelebb, amiben ezt a tüzelőanyagot elégetjük, és hát ennek számtalan oka volt és elmélete, hogy miért, hogyan. A benzineseknél viszonylag egyszerűbb volt, mert valahol össze volt sűrítve sztöhiometrikus, tehát ideálisan égni tudó vagy gyulladásra képes benzin-levegő keverék, annak bizony egy pici szikra elég volt, és már elindult. Na most a dízel nem akar. se keveréket képezni, se elpárologni, se meggyulladni, igazából semmit se akar. Tehát kiteszek egy petricsészébe dízelolajat, egy órán keresztül nyomhatom bele az égő gyufát, semmi nem fog történni. Nem gyullad meg. Tehát ahhoz, hogy a dízelt el tudjuk égetni ilyen rövid idő alatt viszonylag tisztán, kitaláltak mindenféle légkamrás, örvénykamrás, előkamrás és amit el lehet képzelni megoldásokat. És csak azáltal vált egyeduralkodóvá valami ilyesmi szisztémában, a személyautóknál ez a leggyakoribb, haszongépjárműveknél ez a változat, a közvetlen befecskendezésű dízel, ahol ilyen trükkök nélkül is gyorsan el tudjuk égetni a tüzelőanyagot. Hát ennek az a magyarázata, hogy az egykori 100 bárról most már 2000 fölött járunk a befecskendezési nyomással, amivel egy sokkal kisebb lukon átpréselve sokkal jobban el tudjuk porlasztani ezt a tüzelőanyagot, ami igazából nem mondom, nem akar párologni, nagy a viszkozitása, nehéz a keverékképzés, tehát komoly energiát és pénzt kell belefektetni, hogy az sikerüljön. Aztán Otto motoroknál ugye valahogy így kezdődött a dolog, álló szelepekkel, ez a leginkább elterjedt az egész szakmában, ebben a német szakirodalom és az angol rövidítést veszi át, tehát vannak ilyenek. Ez az SV elrendezés, side valve, tehát az oldalt álló szelepek. Az volt benne nagyon jó, hogy a hengerfejben nem volt mozgó alkatrész, tehát egy többé-kevésbé primitíven leöntött alumínium lepény elég volt arra, hogy bent tartsuk a nyomást a hengerben. És az összes mozgó alkatrész egy viszonylag rövid tűrés lánccal a motorblokkban volt, amit precízen meg lehetett munkálni, itt nem voltak gondok olyan nagyok a hőtágulással, a hosszú utakkal, sok hézaggal. Tehát ez így jól működött. A katasztrófa az volt, hogy a lángnak az útja innentől odáig kellett, hogy elmenjen, tehát nagyon-nagyon hosszú volt a lángút, és később erről fogunk tanulni, hogy ez bizony nem jó. A másik, hogyha megnézzük, hogy az égéstér a térfogatához képest óriási felületet kínál, falfelületet, és majd erről is fogunk tanulni, hogy ez abszolút nem jó. Tehát egy égéstérnél nagyon fontos, hogy a térfogatához képest a lehető legkisebb legyen a felülete. Mert ott történnek mindenféle disznóságok. Egyrészt hővesztesség, másrészt a falnál nem, a falig nem tud elégni a keverék, tehát abból lesz az elégetlen szénhidrogén a végén, vagy nagy része. És aztán így folytatták, tehát akkor elkezdték fölülre tenni a szelepet, de hogyha kevés volt a pénz, akkor csak az egyiket. Tehát voltak ilyen összvér megoldások, hogy a kipufogó szelep úgy félig a blokkban, a szívó szelep meg a hengerfejben. Azzal is összefüggött, hogy a hengerfejet próbálták viszonylag hamar alumíniumból készíteni. Ez a súly miatt volt fontos, meg azért is, mert az alumínnak sokkal jobb a hővezetése, és jobban tudom hűteni az égésteret így. A kipufogó szelepet meg a jó kis vasöntvény motorblokkban a hagyományos módon beépítették. És aztán jöttek ugye úgynevezett keresztöblítéses hengerfejek, ahol már V alakban álltak a szelepek, és egyre inkább az égés folyamatnak rendeltük alá az egész konstrukciót, és rendelkezésünkre álltak azok az anyagok, gépészeti megoldások, megmunkálási lehetőségek, hogy ez mind működjön is, és le is lehessen gyártani. És aztán volt egy ilyen szuper egzotikus megoldás, a kétütemű motorban régen ez a tarajos, dugattyús, egyszerű, keresztöblítéses kétütemű. Később mutatom, hogy ez hogy működik, hát leginkább nem, de... Szóval azért lehetett vele az utcán járni, ezzel sokan motoroztak, szana szét, de borzalmas. Azért ennél sokkal jobb kétüteműek vannak ma már. Na, és akkor, ahogy mondtuk, osztott égésterek lehetnek tipikusan előkamrás, örvénykamrás vagy légkamrás a dízelnél. Ma már ennek csak kis motorokban van jelentősége, tehát ilyen itt a építőgépekben kis egyhengeres valami csühögő, ahol nem... De nincs meg a lehetőségünk, hogy a drága nagynyomású közvetlen befecskendezést realizáljuk. De aztán az is lehet még, hogy az égéstér az vagy a hengerfejben van, de akár a dugattyúban is. Tehát a mai közvetlen befecskendezésű személygépkocsi dízelmotoroknál ez a fura formájú, mindjárt mutatom, ilyen formájú égéstér, ez mindig a dugattyúban van. És a hengerfejben gyakorlatilag sík, semmi. Benzineseknél volt ilyen is, olyan is. Majd egy későbbi. És aztán van egy ilyen, amit igazából nem kell megtanulni, csak látszik, hogy hogyan fejlődött a motor konstrukció. Tehát az osztott égéstereknél ugye volt az előkamrás, örvénykamrás, légkamrás, az osztatlanban volt egy tagolt, a régi MAN és Zaurer égéstér, és ma már inkább a tagolatlan Hesselmann égésterek felé haladunk. És ennek is az volt a lényege, hogy a felület térfogat arány itt volt a legrosszabb, aztán lényegesen jobb lett, és aztán még sokkal jobb lett. Tehát ez volt a nagy előnye a fejlődésnek, Viszont amíg nem volt meg az a műszaki lehetőség, hogy olyan nagy nyomással fecskendezzük be, és jól el tudjuk porlasztani olyan rövid idő alatt a dízelolajat, mint ma, addig ezt nem lehetett megvalósítani. Tehát ez szükségszerű volt hozzá egy műszaki fejlődés, hogy idáig eljussunk. Na és aztán újabb csoportosítási lehetőség. Nézem. Már a számozás, az is jó már. Ezzel a zábrával sok bajunk volt, ez minden évben rossz volt. Tehát vannak ugye szívómotorok, amit németből fordítottuk, Saugmotor, mondja a német. Az amerikai meg az angol viszont azt mondja, hogy naturally aspirated, tehát aki természetesen lélegzik, nem vastüdővel, hanem magától. Másik lehetőség a feltöltött, ami még nem mond arról semmit, hogy hogyan töltjük fel, csak azt, hogy nagyobb nyomáson juttatjuk be a töltetet, mint amennyivel a környezetből be tudna jönni. Tehát ez a feltöltött motor, és ezerféleképpen lehet feltölteni. Ez itt egy tipikus turbotöltő, ahol a kipufogógáz energiával meghajtunk egy turbinát, az közös tengelyen van egy centrifugál kompresszorral, az összes üríti a levegőt, ezt még valamilyen okból le is hűtjük, és utána rendelkezésre áll az égés folyamatnak. Nyilván azért, hogy ugyanakkor a térfogatban nagyobb tömegű levegőt tudjunk bejuttatni, mert a nagyobb tömegű levegőben több tüzelőanyagot tudunk elégetni, vagyis megnő a teljesítmény, megnő a munkavégzés. És hogy ez hogy néz ki, beszéltünk ugye körfolyamatokról, akkor most először mutatom. Tehát látunk egy klasszikus, és vegyétek mindig a fáradtságot, egy diagramot láttok, nézzétek meg, mi van a tengelyen. Aztán, hogyha valaki megkérdezi, hogy mi van a görbe alatt egy diagramon, arra is mindig rá lehet jönni, mert megnézzük a tengelyeknek a mértékegységét, ez itt most egy kicsit nem egyszerű, ugye bár az egy elfogadott egység, de SI rendszerben mi lenne ez, mi lenne a nyomás egysége? Még visszább, newton per négyzetméter. A térfogatnak meg lenne köbméter, ha kettőt összeszorozzuk, mi marad? Newton méter, ami minek a mértékegysége? Na most ezzel nem megyünk semmire, még valaminek. Newton szorozva méterrel, erő szorozva úttal. Az a munka. Tehát a körfolyamat által elvégzett munkát pontosan a területből látjuk. És a vicc az, hogy még az sem mindegy, hogy mi irányba, ez a nagy nyomású rész, ahol itt a motor összesűríti a munkaközeget, jön a hőbevezetés, majd tágul a közeg, és a végén kitoljuk a hengerből, és beszívjuk az ujjat. Tehát ez egy működő motornak a tényleges körfolyamata, valami ilyesmi. És ebből látszik jól, hogy ha így jobbra megyünk körbe, ez az a folyamat, amiből kinyerünk munkát, ezért építettük a motort. Ez a része, sajnos ha balra megyünk körbe, abban nekünk kell munkát befektetni, mert környezeti nyomás ellen ki kell nyomnunk a kipufogógázt. Nyilván, ha nem lenne nagy nyomás a hengerben, miközben nyomom kifelé, akkor nem menne ki. Mert a gáz ugye csak a nagyobb nyomásról halad a kisebb felé. És hogyha nem lenne a nyomás kisebb a hengerben, mint kint, akkor nem jönne be friss levegő. Tehát szintén nyomás veszteség ellenében jön be, megint csak ellenállást kell legyőzni. Tehát ha balra forgó rész, az sajnos veszteség. És ezért próbáltuk a mennyiségi szabályzást elkerülni az automotorokban, mert részterhelésen, különösen amióta nagyon élvezetes 100-200 kW-okat építünk be egy személyautóba. Mit gondoltok egy városi ciklusnak, a NEDC ciklusnak, mennyi az átlagos teljesítménye mondjuk egy Golf kategória autóban, motor teljesítménye, ami kell hozzá ciklus elejétől a végéig? 4,8. Tehát ez a beépített 100-150-200 kW-hoz képest brutálisan sem ekkora se. És ha elkezdem folytani, a beszívás alatt ez így szépen lemegy a csodába, tehát jól megnő ez a negatív munkaterület, és ez bizony nem tesz jót a hatásfoknak. A másik, amit előre hozok, mert tapasztalatom, hogy ez nem ivódik be, melyik az az egyetlen folyamat, amiért a motort építettük? Az egyetlen állapotváltozása a sok közül, amit itt látunk. Tessék? Az expanzió, a terjeszkedés, amikor a gáz végez munkát a környezetén, ez esetben a dugattyún, ez az egyetlen, ami kell nekünk. A többi a szükséges rossz. Akár mennyire meg fogjuk tanulni, hogy a körfolyamat hatásfoka egy automotornál a sűrítési viszonytól függ, de nem azért, mert nekünk a sűrítés jó, hanem azért, mert ha a sűrítési viszony nagy volt, akkor az expanziós viszony is nagy lesz, és sok energiát nyerünk ki a bevitt hőből. Tehát mindig az expanzióra kell gyúrni, arra koncentrálunk, és az egyetlen, ami nekünk hasznos, és a többit, ha lehet, olyan kevés veszteséggel realizáljuk, amennyire csak tudjuk. Tehát próbálunk olyan mechanikákat építeni, ahol a motornak a dugattyúja nem két pont között jár föl le minden ütemben, hanem a sűrítést nem olyan alacsonyan kezdi, hanem magasabbról, fölmegy felső holdpontig, viszont az expanziónál mélyebbre megy, tehát egy ilyen sántító forgattyús hajtómű, hogy tudjunk realizálni egy nagyobb expanziós viszonyt, mint amennyi a sűrítési viszony volt. Szóval meg kell különböztetni, mert ugye a nagy sűrítési viszonyt azért próbáljuk emelni a motorban, hogy jobb lenne a hatásfoka. De ebből nekünk nem a sűrítés a jó. Csak azért, mert eddig nem, normálisan nem tudjuk elválasztani, mert a kettő mindig megegyezik. Tehát a sűrítési viszony azonos az expanziós viszonnyal egy egyszerű motorban, és nekünk ez kell, az expanzió. Na most, ha feltöltjük, akkor nyilvánvalóan több munkaközeget vittünk be, meg tudjuk növelni a pozitív munkaterületet, és hogyha mázlink van, azért ez mondjuk egy személyautónál ritkán jön össze, akkor még azt is el lehet érni feltöltésnél, hogy nagyobb nyomáson jön be a friss keverék, mint amennyivel kitoltuk a kipufogást, vagyis jobbra forgunk a töltett csere alatt, ami mit jelent? Pozitív munkaterület. Tehát még a töltett csere is pozitív. Persze ingyen nincs semmi, ezt a turbotöltőt is valamivel meg kell hajtani, és az nem csak a kipufogás hulladék energiája lesz, de ezekre mindig gondolni kell, itt van két pozitív munkaterületünk. Na most, még mindig csoportosítunk, ez a... Ugye két ütemű meg négy ütemű motor, már beszéltem is róla, ilyen gyorsan, mintha mindenki tudná. Kinek, mindenkinek világos, hogy miről beszélünk két ütem meg négy ütemnél? Ha? Szóval, négy ütemű motornak milyen ütemei vannak, sofőriskola? Beszív, igen. 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 Na most mit tudunk ebből megspórolni a két ütemben? Egyet se. Akkor mely hülyeségeket beszélünk itt össze-vissza? Hát igen, ez se stimmel, mert a két ütemű motornak egy fordulat kell a két ütemhez, a négy ütemnek meg kettő. Hát még most se jöttünk rá, hogy miért nevezték el így. Valaki nem tudott angolul. Ezért is érdemes megtanulni. Szóval egy angol mérnök találta ki a két ütemű motort, próbálta az adott térfogatból kihozható teljesítményt, mondjuk a liter teljesítményt növelni, sikerült is neki. És elnevezte a motort two stroke-nak, ahol most jönnek ezek az angol megegyezések. A stroke az jelenthet ütemet is, mint ahogy jelent is, de sajnos a löketet is jelenti, úgyhogy két löketű motornak nevezte el. Ezt egy buta német lefordított a Zweitaktnak, még meg már nem is gondolkoztunk, és lett belőle két ütemű. Szóval így fejlődnek a dolgok, és ezért van az, ha elmentek külföldre, jól nézzétek meg, hogy mit tankoltok, mert a gáz, gasolin, gasoil és egyebek minden országban mást jelentenek. Gazül. Tehát a francia, angol, német elnevezéseket totálisan össze lehet keverni, mert régebben nem volt internet, nem csak frissült olyan gyorsan az információ, valaki valamit rosszul értett, és meggyökeresedett. Tehát az amerikaiaknál ugye a benzinkút az gas station. És nem azért, mert gázt árulnak. Általában benzint. Szóval teljes összekeveredés, erre figyeljetek. És néha bizony előfordul, megvallom, hogy úgy adom fel a példákat, hogy nem fordítok le esetleg mindent, vagy nem fogalmazom meg olyan szabatosan, hogy nem maradjon ki az az elem, mert munkahelyen is így lenne. Jön a kínai részlegből egy irat, az amerikaiból, meg az olaszból, és esetleg mást értenek a kollégák. Tehát meg kell gondolni, hogy pontosan mi is volt a kérdés. Oké? Okay? Szóval, két löketű meg négy löketű motor volt ez eredetileg, természetesen mind a négy munkaütemet mindegyiknek végre kell hajtani, és aztán még szeretünk beszélni hengerszám szerint, ugye egy, kettő és így tovább X hengeres motorról, henger elrendezés, vannak soros motorok, V-motorok, aztán megjelentek a VR és a W elrendezések egy bizonyos gyárnál, nagyon sok boxer motor létezett, és aztán különösen a repülésben láttunk csillag, delta és egyéb exotikus elrendezéseket. Amikről mutatok néhány képet, tehát egy soros hathengeres, hogy durván ilyen jól néz ki. A négyhengeres hasonló, csak kicsit rövidebb. És aztán amikor 8-hengeres motorokat kezdtek építeni soros motorként, akkor rájöttek, hogy ez több szempontból nem jó. Egyrészt volt ugyan előnye, mert ilyen férfiassági szimbólum lett a motorháztetőből. Az a távcső kellett, hogy a végén az emblémát el lehessen olvasni. Ez baromi jól mutatott ugye a különböző szállodák előtt. De igazából a forgattyús tengelye olyan volt, mint a gumiból lenne, és 2500-as fordulatnál, vagy tehát mindez a nevetségesen kis fordulatokon elkezdett olyan csavaró lendigéseket produkálni, hogy igazából nagy teljesítményt ebből a motorban nem lehetett kihozni. És akkor rájöttek, hogy jobb, ha összepakolják egy V-motorba, és akkor minden henger soron, hogy csak 4 henger van, sokkal merevebb, rövidebb lett a forgattyús tengely, és már is jól működött az egész, a motorháztető is rövidebb lett, kisebbre kellett építeni a garást, szóval ez így nagyon praktikus volt. Aztán voltak időnként ilyen fantasztikus ötletek, hogy még több hengert lehessen ugyanabban a motortérben elhelyezni. Na most ilyen van, csak nem jó, szóval igazából ez sosem vált be. Viszont vannak ilyen motorok, ahol egymással szemben vannak a hengerek, és ebből kétféle van, nem szabad összetéveszteni. A boxer motornál úgy néz ki, hogy egy szemben levő dugattyú pár mindig ellentétesen mozog. Tehát ott két forgattyúcsap van, nagyon szorosan egymás mellett, és szemben mozognak a dugattyúk, amit azért találtak ki, hogy a dugattyúk által generált szabad tömegerők mindig kiegyenlítik egymást. Tehát nem lesz benne szabad tömegerő, amit a dugattyú ide-oda gyorsulásából adódik. Viszont versenyzésben használtak olyan motort, például a régi Ferrari Form 1-es motoroknál, az V12-es volt, de 180 fokos hengerszöggel. Vagyis a két szemben levő dugattyú mindig pontosan egy irányba ment, mert egy csapon voltak a hajtórudak. Na most 12 hengernél a szabad tömegerő már úgy se számított, meg a Form 1-ben amúgy se, szóval több ok volt rá. Viszont miért csinálta ezt vajon a tervező? Egyrészt rövidebb lesz a forgattyús tengely, mert a boxernál kell közé még egy forgattyúkar, a két csap közé, mert hát 180 fokra vannak egymástól, tehát valami össze kell kötni. Ráadásul közte már nem fél el egy fekvőcsapályt, tehát puhább lesz a forgattyútengely, megint érzékenyebb csavaró meg hajlító lengésekre. Nem ez volt a fő ok, egy másik nagyon fontos oka volt. A boxernél a két dugattyú között alul a levegőt ugye valahova mindig összesűríteni, kitágulni, átpumpálni, tehát egy csomó veszteség alakul ki. A 180 fokos V-nél meg csak azonos térfogatot tologatunk ide-oda, szinte ellenállás nélkül. Tehát ilyenekre is gondolni lehet, de ez gyakorlatilag csak versenymotoroknál fordul elő. És aztán, hát így néz ki egy boxernak a főtengely, ez egy 6 hengeres boxer motor, tipikus Porsche. És aztán a II. Világháború előtt a Lancia elkezdett akkor még 4 hengerrel ilyen VR elrendezéseket építeni, egy szűk 15-20 fokos hengerszöggel, aminek az valahogy kompromisszum volt a soros és a V-motor között. Tehát a V-motoroknak a hátránya, hogy két külön hengerfej kell, ez azért ugye mindig a drágább autókban voltak inkább a V-motorok. Erre lehet tenni, ezt egy darabból meg tudom moldálni a hengerfejét, viszont már a 4 hengernél is számottevően rövidebb lesz a motor. Tehát kisebb lehet az autó, könnyebb, súlytakarítottam meg beépítése helyett, és így tovább. És aztán ez akkor élet fel újból, amikor valaki a Volkswagen koncernbe fejébe vette, hogy milyen jó lenne a Volkswagen Golfban, amiben keresztben van a motor, egy 6 hengeres motort beépíteni. De hát nem fért be se a soros 6 hengeres, se a V6-os úgy igazából. Az egyik széltében, a másik hosszában nem. És így alakult ki, felelevenítették ezt az ötletet, hogy gyakorlatilag összetologatjuk a hengereket, és így került bele egy ilyen VR6-os eredetileg a Golfba. És amit a számítások nem mutattak, de az volt a meglepetés, hogy a tömegkiegyenlítése az majdnem ugyanolyan jó volt, mint a soros 6-osnak. Tehát szinte rezgésmentesen jár, tehát nem olyan mondjuk, mint egy igazi soros 6 hengeres motor, de sokkal közelebb állt ahhoz, mint mondjuk egy 4 hengereshez. Tehát nagyon-nagyon jó NVH, Noise Vibration Harshness, mondja az angol. Tehát zaj, vibráció és nyersesség, tehát hogy mennyire durva a járása. Tehát nagyon kellemes lágyjárású motor lett belőle. És aztán rájöttek, hogyha levágnak belőle egy hengert és csak ötöt hagynak meg, még akkor is jó. És ha hozzáteszünk még néhányat, tehát ez aztán épült 8, 12 és 16 hengeres formában, de ez gyakorlatilag egy koncernre korlátozódik ma, ezt senki más nem műveli. Így néz ki ebből egy 12 hengeres, szóval rossz nézni a forgattyús tengelyét, hogyha úgy külön rátesszük csak úgy a műhelyben a dugattyúkat, mint egy süni, úgy néz ki. Tehát minden irányban csak hajtórudak és dugattyúk állnak. És aztán, hogyha igazán túlzásba visszük, akkor már 16 van belőle, vagyis két keskeny hengerszögű VR8-asból áll össze egy W16-os. Ahol csak és kizárólag presztízsokokból arról volt szó, hogy a világ tehát legnagyobb hengerszámú, legerősebb, leggyorsabb, tehát emlékművet építettünk. Nem autót, emlékművet. Na, és aztán csillagmotor. Már sokat beszéltem egyben. Mi az ötletetek? Miért alakult ki a csillagmotor? Nem egyszerű megcsinálni, szóval látszólag az belül baromi bonyolult. Miért volt ez jó? Kérdezem fordítva, hol látunk leginkább csillagmotorokat? Aha, repülőgépekben. Na, akkor próbáljunk innen. Mi egy repülőmotornál a legfontosabb? Aha, a súlya. Miért könnyű egy csillagmotor? Na most meg tudom csinálni a motorblokkot alumíniumból, a hajtórudat titánból, a hengerfejet alumíniumból. Ezt viszonylag sokat el tudok érni. Mi az, ami mindenképpen acélból kell, hogy legyen, mert egyedül annak van meg az a rugalmassági modulusa, ami alkalmassá teszi? A forgattyús tengely bizony acélból van, és minél hosszabb, annál nehezebb. Tehát a csillagmotornál rövidebb forgattyús tengelyt egyetlen egy forgattyúcsappal nem lehet készíteni, tehát ez már jó. De mégsem ez volt a kiváltó ok, hanem azért, mert nagyon hamar rájöttek, ugye mivel lehet hűteni egy motor tipikusan, vagy vízzel, vagy levegővel. Most a vízhűtésesnél ugye kell két köpeny, egy belső fal, egy külső, közte víz van, meg még csövek, meg hűtő, meg szivattyú. Hát összességében nagyobb lesz a tömege a motornak. Ezért nagyon nagy volt a csábítás, hogy a repülőgépen léghűtéses motorokat használjanak. És ez négy hengernél még csak úgy elment valahogy, de hogyha belegondolunk, a hengereken körbe szeretnénk hűtőbordát, tehát még messzebb kerülnek egymástól a hengerek, még hosszabb lesz a főtengely, tehát egyre durvábban, egyre nehezebb lesz a motor. És hogy nőtt a teljesítmény ígérni, hogy a II. Világháborúban már 12 hengeres motorokkal mentek a vadászgépek. Na most, ha az első henger még kap hűtőlevegőt, mi van hátul a 12-essel? Tehát ez volt a csillagmotornak a másik motivációja. De még egy valójában, mert már a 3 meg 5 hengeres motoroknál elkezdték. Ugyanis ez volt az elrendezés, ahol minden kunc nélkül tökéletes volt a tömegkiegyenlítés. Tehát nem voltak benne szabad tömegerők, és egy ilyen repülőgépet úgy kell elképzelni, megpróbálom így élményszerűen előadni. Tehát a Rolls-Royce Merlin motor az a 41 néhány literes benzinmotor, ami a Spitfire repülőgépeket hajtotta, azt harckocsiban is használták. Szóval ez lényegesen nagyobb, szóval kb. 2,5-szerese ennek az íróasztalnak. Ez volt először 900 lóerő, háború végén jó 2000. És amire ez rá volt csavarozva, az pontosan úgy nézett ki, mintha Szelet-Nápolyira kéne rácsavarozni. Szóval a másik oldalán, tehát ott volt egy szegecselt alumínium semmi, egyes alulemezből, és arra fölcsavaroztak egy, mit tudom én, közel egy tonna súlyú, annyi nem volt, talán 800 kilós és 2000 lóerős motort. Tehát ha ez rázkódott, akkor nagyon hamar leszakadt a repülőről, vagy a repülő a motorról inkább. Tehát nagyon fontos volt, hogy ennek a tömegkiegyenlítése tényleg tökéletes legyen. És ezért az elején, amíg a repülőgépek lassúak voltak, addig mindenki csillagmotorral repült. És ha megnézzük, a II. Világháború, ott fejlődött legnagyobbat a belső égési motor, mert muszáj volt. Tehát hétről hétre, hónapról hónapra találtak ki sok mindent, amiből ma élünk. Az úgy nézett ki, hogy a bombázókon ugye majdnem mindig csillagmotor volt, a vadászgépeken pedig már V-12-es, vízhűtéses. Soros. Tehát hol itt az ellentmondás, miért lett a vadászgép soros, vagy V-12-es vízhűtéses? És volt olyan gép, amit a háború alatt építettek át, a legjobb német vadászgép volt a Focke-Wulf 190-es, ami egy BMW csillagmotorral kezdte, és aztán egy V-12-essel fejezte be a háborút. És olyan gyorsak lettek a vadászgépek, hogy többet számított a motor teljesítmény, mint a motornak, a légellenállás, bocsánat, tehát a légellenállás fontosabbá vált ilyen 7-800 km/h-nál, tehát le kellett csökkenteni a géptörzsnek a keresztmetszetét, ezt meg a csillagmotorral nem lehetett. És akkor megint fordult a világ, és minden gyors repülőgép V-motorokat kapott folyadékhűtéssel, mert akkor hűtőt ügyesen el lehetett áramlástanilag helyezni. Tehát így alakult vissza a repülőgépgyártás. A későbbi utasszállítógépek, amik a bombázókból alakultak ki, maradtak mind a csillagmotoroknál. Na most, egy ilyen négyütemű csillagmotor, ha megnézzük, egy henger sorban lehet 3, 5, 7, 9, több nem nagyon volt henger. Miért nem lett páros? Egy henger sorban. Hány fordulat kell egy négyütemű motornak, hogy minden ütemet végrehajtson? Kettő. Vagyis két fordulat alatt minden hengernek sorra kell kerülni, ugye? Na most hogy csináljuk meg egy 4 hengeres csillagmotornál a gyújtási sorrendet, hogy egyenletesen járjon? Tehát, hogyha úgy csináljuk a gyújtási sorrendet, hogy 1, 2, 3, 4, akkor mindegyik gyújtott ebben a fordulatban, a következő fordulatban mindegyiknek sűríteni kéne, az nem fog menni. Miből? Most akkor úgy kitaláljuk, hogy minden második henger gyújtson, mert vagy a szomszédos gyújt, vagy minden második, mert hát egy körforgó rendszerről van szó. Ha minden második henger gyújt, akkor gyújt az egyes után a kettes után megint az egyes, az egyes után a hármas, utána megint az egyes, vagyis a kettes négyest kihagytuk. Tehát ezért nem jön össze a páros hengerszám, mert nem kerül minden henger sorra, hogyha egyenletes gyújtási közökkel akarjuk megépíteni a motort, már pedig azzal akarjuk, hogy ne szakadjon le a repülőről. És baromi sok munka lenne kitalálni egy olyan vezérlést, ami lehetővé tenni, hogy ilyen lógrásban kerüljenek sorra a hengerek. Tehát nincs más választás, ez páratlan hengerszámú soronként, és ha több sort teszünk egymás mögé, úgy lesz belőle ismét páros hengerszám. És akkor ezt itt le is írtam. Itt látszik az, hogy miért lehet jól megoldani a tömegkiegyenlítést egyetlen ellensúllyal. És aztán itt látunk egy versenyautót, amiben beépítettek egy csillagmotort, és ha valaki végig számolja, most a képen nem jól látszik, már is elrontottam valamit, vagy ellentmondásba kerültem saját magammal. Nem, tényleg nem látszik jól ilyen fény mellett. Páros a hengerszám. Ez egy 8 hengeres csillagmotor, hát az meg hogy a csodában működik. És ha valaki közelről megnézi a diát, látszik, hogy a kipufogó csatornák nem a hengerfejből jönnek ki, hanem a hengerből. Vagyis ez egy kétütemű csillagmotor. Ott meg olyan hengerszámot realizálunk, amilyet akarunk, mert úgyis egymás után kell gyújtani, mert minden felső holtpontban gyújtania kell minden hengernek. Tehát ez egy kétütemű csillagmotor beépítve ebbe a versenyautóba. Na, és aztán még hűtés szerint, hogy maradjunk ennél a szórakoztató, csoportosítós témánál, ugye lehet egy motor léghűtéses, vagy folyadékhűtéses, számtalan variációban, vagy kombinált is, tehát a motor egy részét hűthetjük folyadékkal, más részét pedig levegővel, erre is rengeteg példa volt. És a folyadék pedig lehet víz, vagy olaj is. Na most ki mit gondol? Annó nagyon elterjedt, nagyon sok olajhűtési motor létezett. Miért csinálták? Mi volt az előnye az olajhűtésnek? Tessék? Hát szerintem itt kimegyek a mosdóba, egy liter vizet olcsóban kapok, mint egy liter olajat.
Nem forr olyan
könnyen. Aha. Hány fokon forr az olaj vélhetően? Hát ez egy jó válasz volt, csak ugye a vízhez képest mégis. Messze 200 fok fölött. Szóval nem tudjuk fölforralni a motorban, ez volt az egyik ok. Aztán mi lehet még az oka az olajhűtésnek? Aha, nem fagy be, illetve megfagy, csak... Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Az olajnak a hőelvezetése mitől lenne jobb? Tessék? A faj hője az olajnak, a fajlagos hőkapacitása az fele a víznek. Tehát ez már nem valószínűsíti, hogy jobban hűtene. Van még egy tulajdonsága, sajnos ez úgy néz ki, hogy a magyar nyelvben a viszkozitást a sűrűségnek hívjuk, a sűrűség a fizikában pedig fajsúlyt jelent. Igen, vannak ilyen csodák. Tehát ha úgy öntjük a vizet meg az olajat, melyiknek nagyobb a viszkozitása? Olajnak azért lényegesen, pláne motorolajoknak, még melegen is sokkal nagyobb a viszkozitása, mint a víznek. És ahhoz, hogy valamit hűteni tudjunk, ahhoz egy turbulens áramlás kell. Vagyis olyan áramlás, ahol a felületre merőleges sebességkomponensek is megjelennek, mert az az olajréteg, ami érintkezik a forró fémmel, annak onnan el kell távolodni, hogy friss hideg olaj kerülhessen a helyére. Most minél nagyobb egy közeg viszkozitása, erről még lesz előadás, annál inkább hajlamos úgynevezett lamináris áramlásra, ahol az áramló rétegek csak úgy csúsznak el egymáson, mint a rétegelt lemezben, hogyha nem ragasztottuk volna össze a rétegeket, és baromira nem lehet vele hűteni. Szóval a motorban a hűtésre alkalmatlanabb folyadék nincs, mint az olaj, de mégis nagyon sokat használták, mert nem fagy be, mert nem forr föl, És volt még egy oka. Az akkori motoroknál, és szervisszint, és anyagtudomány, és lehetőségek miatt bizony előfordult, hogy valamilyen tömítés megadta magát, és összekeveredett a hűtőfolyadék a kenőolajjal, amit ha időben észrevettünk, akkor csak szét kellett szedni és megjavítani, és mindenből újat venni, de általában nem vettük észre, és a vizes kenőolaj az pillanatokon belül ahhoz vezet, hogy a csapágyak tönkre mennek, motor besül, fölrobban, robbanó motor, igen. Szóval bármi lehetett belőle, és az olaj saját magával nyugodtan keveredhetett, tehát az egész tömítés dráma gyakorlatilag nem volt dráma, tök mindegy volt, hogy mi hova folyik a motorban. Tehát ha nem volt túl nagy a luk, akkor működött úgy is. Szóval ma már ez nem nagyon használatos, de mondjuk egy Harley Davidson tulajdonos mind a mai nagyon büszke rá, hogy neki olajhűtésű a motorja, mert az biztos valami jó, tehát lehet vele reklámozni. Hűteni nem nagyon. De ez egyébként azért maradt meg pont a Harley Davidsonoknál, mert Amerikában a sebességkorlátozásokkal gyakorlatilag olyan pici teljesítményekkel járnak a közúton, hogy van néhány olyan motorkerékpár, ami nem is bírná ki, hogy tartósan padlót megyünk vele, mert nincs annyi hűtőkapacitás a hűtőrendszernek, mint amennyit a motornak le kéne adni tartós teljes terhelésnél. Senki nem veszi észre, mert sose kerül ilyen helyzetbe. Utánfutót nem húz vele, tehát ez így működik. Akkor itt már tartottunk, tehát benzin vagy szikrogyújtású. Alapvetően, és ez is csak a közelmúltig volt igaz, ugyanúgy, mint hogy a szabályzással, tehát a benzinmotort azzal is jellemeztük, hogy kész keveréket szív be, egy karburátorból vagy egy szívócső befecskendezésből, tehát többé-kevésbé kész keveréket szív be, amit aztán szikrával meggyújtunk. Az égés közel állandó térfogaton, hát ez a, igen, így próbáltuk elméletileg közelíteni, majd később elmondom miért. Tehát viszonylag gyors égés folyamat, mert ugye a benzin levegő keverék összesűrítve azért az nagyon gyorsan ég. Tehát annyira, hogy mondom, robbanó motornak neveztük, mert senki nem tudta fölfogni az akkori mérőeszközökkel, hogy ott igenis egy lángfront így az egyik végétől a másikig végigmegy az égéstéren, és nem végtelenül gyorsan, hanem igenis véges idő alatt. De a termodinamikában akkor csak, tehát nem volt számítógép, nem voltak numerikus módszerek, ezt a területet egy asztalon, egy papíron, egy planiméterrel mértük ki. Tehát valamilyen geometrikus területmérő eszközzel, hogy most mennyi volt a munkája a körfolyamatnak. És hogy számítani lehessen, ezért mindenki megpróbált abból a néhány egyszerű alapállapotváltozásból gazdálkodni, amit le tudtunk írni matematikailag. Tehát volt a izentrópikus, izotermikus, izobár és izohor folyamatoknak, tehát az állandó nyomású, térfogatú, hőmérsékletű vagy a hőkibővitel nélküli folyamatoknak voltak egyszerű matematikai képletei, és ebből lehetett számítani. Tehát megpróbálták kitalálni, hogy az Otto motor kb. Úgy működik, nagyon gyorsan sűrítjük össze a keveréket, tehát nem követünk el nagy hibát, ha azt mondjuk, hogy ez alatt az idő alatt nem tud számottevő mennyiségi hő a falból a gázba, vagy a gázból a falba átvándorolni, tehát nincsen hőcsere, mintha szigetelt lenne a tartály. Tehát egy hő ki és bevitel nélküli nagyon gyors sűrítés. És utána jön a robbanó motor, ahol felső holdpontban elég a teljes benzin mennyiség, tehát teljes tüzelanyag mennyiséget elégetjük felső holdpontban, izohor, azaz állandó térfogaton. Mennyi ideig álladogatjuk egy helyben felső holdpontban, egy motorban, ha jár? Mennyi? Egy számot kérek. Bármilyen fordulaton, ha jár a motor, mennyi ideig áll a dugattyú első egy helyben? Nulla. Pontosan nulla. Hát ha forog a motor, hogy a bánatban állna egy helyben a dugattyú? Ezt szokjatok hozzá, merjétek kimondani. Ha nulla, az tényleg nulla, a végtelen, az tényleg végtelen. Vagyis, hogyha nulla ideig áll egy helyben, és feltételezem, hogy az alatt a teljes tüzelőanyag mennyiség elég, akkor mekkora az égési sebesség? Igen. Ez igen, nehezetekre esik még. Az tényleg végtelen, vagyis tuti biztos, hogy nem tudjuk elérni. Tehát olyan nincs, hogy valójában izohor módon tudjunk hőt közölni, mert ez még a robbanó motornál is gyorsabb. Szóval még a robbanás sem végtelen sebességgel zajlik le, még akkor sem, hogyha nagyságrendekkel gyorsabb, mint az a lángfront, amivel valójában elégetjük a tüzelőanyagot. Tehát a valóság az lesz, hogy kicsit korábban meg kell gyújtanunk, mert ha csak így gyújtanánk meg, olyan sokáig égne, és mi a baj, ha mondjuk megyek lefelé, és itt még mindig ég a bevitt benzin. Mi a baj? Miért nem jó az nekem? Miért építettük a motort? Melyik folyamatért? Expanzió miatt építettük. És hogyha innen tudnék expandálni idáig, de az a hő, amit itt viszek be, azt kevésbé tudom hasznosítani. Tehát ezért törekszem arra, hogy minél inkább a felső holdpont közelében vigyem be a hőmennyiséget, és szabályozott körülmények között, de egy nagyon gyors lángfrontot hozzak létre, hogy ne égjen a végtelenségig, mert amit itt viszek be hőt esetleg, abból már csak meleg kipufógáz lesz, de nem nagyon lesz belőle teljesítmény. Tehát brutálisan leromlik a hatásfok. A másik részét most hagyom, azt majd később. Tehát ez volt az elméleti Otto körfolyamat. A dízel motor ugye pedig, ott nem volt vita, az akkor is, meg most is tiszta levegőt szívott be. És aztán egyszer csak befecskendeztük a tüzelőanyagot, és hát alapvetően ahhoz, hogy meggyulladjon, olyan sűrítési viszonyt választottunk, hogy olyan forró volt a levegő a sűrítés végén, hogy attól a dízel bizony begyulladt. Ez egy nagyon, nagyon nehéz, körülményes égés folyamat egyébként, és azért kezdem el most elmesélni, ezt változtattam a stratégiát, mert ez még a fél év folyamán lesz rá pár alkalom az égés folyamatnál, meg a káros anyagoknál. Ugyanis úgy kell elképzelni, hogy elkezdem befecskendezni a dízelt, ez csak meggyullad, de közben hátul még mindig fecskendezem befelé. Tehát egyszerre van az égéstérben égő láng, tiszta levegő, kipufogógáz, és olyan tüzelőanyag csepecskék, aminek a felületén már ég a gázolaj, a belsejében meg még folyadék van. Ez egy baromi nyűgös dolog, ez az úgynevezett diffúziós égés, és egy tüzelőanyag csepecskének a közepében nincs oxigén. Ahhoz, hogy el tudjon égni, folyamatosan oxigénnek kell a környezetből oda menni, de mivel hogy ég, ott hőfejlődés van, minden tol el magától. Tehát nagyon nehéz úgy keveréket képezni, hogy közben már mégis gyújtottam. Tehát ezért drága a dízelmotor, egy dízelmotor 2-2,5-szeres előállítási árában egy benzinmotornak, mert olyan tüzelanyagot akarunk elégetni, kb. Ugyanolyan gyorsan és tisztán, ami nem akar. Tehát az olcsó tüzelőanyagot egy sokkal drágább tüzelőanyagellátó rendszerrel kell kompenzálni, hogy ez működhessen. A folytatása az, hogy a magasabb kompresszió viszony miatt lényegesen nagyobb lesz a sűrítési végnyomása és az égési csúcsnyomása is a motornak, ami azzal jár, hogy majd látjátok a műhelyben, sokkal vaskosabb dugattyúk, hajtórúdak, csapágyak, tehát minden nehezebb, drágább és ráadásul súrlódásában is rosszabb lesz, tehát a termodinamikai előnyök mellett megjelennek súrlódás technikai hátrányok, vagyis az úgynevezett mechanikai hatásfoka a motornak, az rosszabb lesz. Tehát ezeket mind számításba kell venni. És ugyancsak abból a megfontolásból, hogy nem tudtunk ilyen szabad görbéket számítani, hanem csak diszkrét függvényeket, úgy képzelték el akkor, hogy a dízelmotor úgy működik, hogy ugyancsak adiabatikus, tehát hőbe és kivitel nélküli sűrítéssel összesűrítjük a keveréket, nagyobb kompresszió viszonynál jó nagy nyomásra, befecskendezzük a tüzelőanyagot, és az ott többé-kevésbé állandó nyomáson fog elégni. Amiből az látszik, hogy ha tényleg állandó nyomáson működne így a dízelmotor, bizony a hő egy részét már jó későn visszük be. Vagyis a lassúbb égés folyamat elvesz abból az előnyből, amit a magasabb sűrítési viszony adott. Ugyanis a magasabb sűrítési viszonyból adódna egy nagyobb expanziós viszony, aminek örülünk, tehát jobb lesz a termikus hatásfoka a motornak, de ha ténylegesen lassabban ég, mint a benzines, akkor ebből elvesztettünk. A valóság az, hogy a benzines nem izokor, hanem lassabban ég annál, a dízel meg nem izobár, hanem gyorsabban, és olyan nagyon nagy különbség nincs is a végén. Tehát ilyen 30-60 fok forgattyú szög alatt mind a kettő el tudja égetni a teljes bevitt tüzelőanyag mennyiséget. Ütemszám. Túl vagyunk rajta. Tulajdonképpen csak annak, aki esetleg nem foglalkozott vele, egy nagyon egyszerű kis motormodell, ahol látszik, hogy van egy szívószelepünk, ami kinyit durván, amikor lefelé megy a dugattyú, bezár, sűrítés, gyújtás, égés, terjeszkedés, kipufogás. Tehát ez ilyen jó egyszerűen modellezhető, és majd meg fogjuk látni, hogy a valóságban aztán egyáltalán nem így működik. Tehát ez így sokkal könnyebb megérteni, a kétüteműnél már elsőre is alig látszik, hogy egyáltalán miért indul be. Egyes kollégák azt mondták, hogy a kétüteműben minden egyes gyújtás egy véletlen. Most ha valaki hallott még közületek mondjuk egy trabantot állni a lámpánál, hogy annak hogy jár a motorja, ugye minden harmadik negyedik gyújtás sikerül is benne, tehát ez ilyen egyenötlen ilyen fura módon. És ezt látni is a nyomás, tehát ha mérnénk az égéstér nyomás, hát bizony látványos, hogy hogy ugrálnak a folyamatok, kicsit sikerül, meg nagyon, meg sehogy se, és ezek így jönnek egymás után. Oké. Na, szóval ez lesz a valóság, ez most már közelebb áll ahhoz, ahogy egy motor valójában működik. Tehát látjuk azt, hogy sűrítünk, majd később részleteiben megnézzük, nem lesz adiabatikus. Adiabatikus folyamat azt jelenti, hogy hő se ki se be. Tehát vagy olyan jól szigetel a dugattyú meg a tartályfala, ami persze nem, mert fémből van, vagy olyan rövid az idő, hogy elnagyoljuk és elhanyagoljuk. Az igazság az, hogy a friss beszívott levegő, az mondjuk mire beír a hengerbe 30-40 fokos, a hengerfal meg kb. 100, tehát igenis fűteni fogja az elején a kompressziót. Ha fűtöm a kompressziót, akkor kicsit fölfelé fogok driftelni, tehát csökken a terület tőle, látszik, hogy már is veszteséget okozott. Kompresszió vége felé, amikor a gázhőmérséklete túllépi a hengerfalat, elkezdődik a hőelvonás, ami akkor éppen kicsit jobb, mert akkor kicsit lefelé kanyarodunk vissza az adiabata felé. Viszont, hogy az égés folyamat túl lassú, ezért jóval korábban meggyújtjuk. Pontosabban így gyújtottuk meg, jött egy darab úgynevezett gyulladási késedelem, amíg szikra után látszólag semmi nem történik. Gyulladási késedelemnek azt nevezzük, amíg a bevitt tüzelőanyag 1-2%-a alakul csak át, vagy ég el, és fejlődik tőle hő, azt nem is látni. És amikor elindul a hőfejlődés, akkor látszik, hogy persze elkanyarodunk fölfelé, mert nem csak sűrítjük még a gázt, hanem még hőt is vittünk bele, tehát a nyomás tovább emelkedik. Elérjük a felső holdpontot, ott nem áll meg a dugattyú, tehát azonnal elindul, elkezd driftelni visszafelé, és még mindig megy az égés folyamat, tehát nem megy olyan magasra, mint hogyha az izohar lett volna, és így valahol lekanyarodva itt befejeződik az égés folyamat, jön az expanzió, és itt megint lekerekítjük, ami egy veszteség lesz, mert a kipufogó szelepet sajnos korábban ki kell nyitnunk, mint az alsó holdpont, és amíg lesz egy ilyen óra, ahol részleteiben látszik, hogy miért, és hogy elengedjük a nyomást, ott bizony megint lejjebb esik, tehát ezt a kis csücsköt itt elvesztettük, mint munkaterületet. Aztán elkezdődik a kipufogásnak az a része, amikor a dugattyú már felfelé mozog. A kipufogó rendszer ellenállása ellenében, tehát itt fölötte vagyunk a környezeti nyomásnak, hogy kimenjen a gáz. Majd, és ha ez teljes gáz volt, hát ha a folytószelep nincs is csukva, akkor is a szívórendszer ellenállása miatt ezzel a beszívási veszteséggel megint elmegyünk alsó holdpontig. És látszik, hogy nincs környezeti nyomás az alsó holdpontban általában. Azonban néhány trükkel azt is fogjuk látni, hogy még egy szívómotorban is el tudjuk érni, hogy a fontos üzemállapotokban fölötte legyünk a környezeti nyomásnak, anélkül, hogy feltöltő lenne a motoron. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a motortervezésnek. Tehát alap esetben az ellenállások miatt ugye lejjebb indulunk, és onnan kezdődik a sűrítés, tehát most találtuk ki, hogy miért innen indul és miért nem környezeti nyomásról a folyamat. És sajnos az is hozzá tartozik, hogy a szívócső fala a hengerfejben a beszívott levegő fölmelegszik. Ha fölmelegszik, mi történik a térfogatával? Kitágul, vagyis az azonos henger térfogatba tömege, kevesebb tömeg fér be. És a tömeg fontos nekünk, nem a térfogat, mert a levegő tömegével arányosan tudok csak tüzelanyagot elégetni. Tehát ha motor működését nézzük, vagy a feltöltőjét, mindig tömegben gondolkodjunk és tömegáramban, a térfogattal semmire nem jutunk. Tehát nekünk kilogramm fontos, kilogramm levegő. Ezek, tulajdonképpen ezek azok a diák, amiket itt nem kell magyaráznom vagy mutatnom, ez otthon a tanulást segíti, tehát amiket elmondok, megpróbáltam röviden leírni. És akkor a dízelmotornak ez a része nagyon hasonlít. Ugye a PV diagramban láttuk, hogy nagyobb a sűrítési viszony, közelebb megyünk az Y-tengelyhez. Ezt régen egy lassú égés folyamattal modelleztük, és aztán a valóságban pedig nagyon hasonló lesz az Otto motorhoz. Tehát ugyanaz a lekerekített valami furcsa terület alakul ki. És aztán jön a kétütemű motor. Most tudom, hogy ezzel kezdjem el. Azt hiszem, egy pillanat. Először elmegyek ehhez az ábrához. Tehát kétütemű motor, ahol megpróbáltuk az összes ütemet összecsomagolni két lökethosszra, vagyis egy főtengely fordulatra, ami egy lehetőség, tehát a karburátortól a keverék egy ilyen kis visszacsapó vagy hörgő szelepen keresztül megy be a forgattyú térbe, mégpedig attól, hogy amikor a dugattyú megy felfelé, itt nő a térfogat, leesik a nyomás a környezeti nyomás alá, és bejön a friss keverék a dugattyú alá. Amikor a dugattyú megint jön lefelé, a térfogat elkezd csökkenni, ez a szelep bezár, mert nő a nyomás a forgattyúházban, és itt van egy úgynevezett felömlő csatorna, és a dugattyú annyira leér, hogy ez az éle szabaddá teszi ezt a nyílást, akkor az alsó, úgynevezett elősűrítés hatására a friss keverék elkezd feláramlani a hengerbe. Ez itt nehéz mesélni, mert minden egyszerre történik. De mire ez a csatorna kinyit, látjuk, hogy a másik oldalon kicsit magasabban van a kipufogó csatornának a felső éle. Úgyhogy megy lefelé a dugattyú, először ezt fog kinyitni. Nagyon hamar elkezdi lengedni a hengernyomást. Tehát ugyan megvan az az előnye, hogy ez a motor minden fordulatban munkát végez, és például a surlódási vesztesége sokkal kisebb lesz relatív a munkafolyamatra számítva, mint a, vagy az összmunkára számítva, mint a négy üteműjé. De nagyon hamar ki kell nyitnunk a kipufogó csatornát, hogy leessen a nyomás annyira, hogy amikor kinyit a felömlő, már felfelé jön rajta az elősűrített keverék, és ne a kipufogó gáz vissza a forgattyúházba. Erre gondolni kell, mert hogy ezt túl későn nyitjuk, magas marad a nyomás, és akkor itt elindul egyszer lefelé, aztán meg kell fordulnia, a tehetetlenség, időveszteség, tehát nem lenne jó. Tehát a kipufogó csatornán ez elindul kifelé, és ebből a csatornán, kicsit így, hogy meg is van görbítve, ez meg itt tolja ki maga előtt a kipufogó gázt, a felömlő friss keverék, és azért van rajta ez a taraj, hogy ne tudjon egyből kisurranni a dugattyú teteje mentén a kipufogó nyíláson. Természetesen ez a bütyög a dugattyút nem csak nehézé teszi, hanem nagy a felülete, nagy a hőbevitel, nem szimmetrikus, elhúzódik, szóval botrányosan sok gond volt ezekkel a motorokkal, és az összes felülő csatorna gyakorlatilag szembelevő oldalon volt a kipufogóhoz képest, és így nem lehetett túl nagy keresztmetszetet létrehozni, tehát nem volt annyi hely, és nagyon, nagyon szerény volt a fajlagos teljesítményük. Mindegy, akkor most visszamegyek. Ehhez képest, és itt egy kicsit előre szaladunk a tananyagban, csak nem lehet a két olyan motort enélkül megérteni. Látunk egy modernebb, sematikusan ábrázolt két olyan motort, ahol valamilyen módon, például egy membrán szeleppel, az ugyanaz, mint az előbbi kis visszacsapó szelep, csak sokkal kisebb a tömege, könnyebben nyit, kisebb ellenállást fejt ki. Egy membrán szeleppel szívjuk be a forgattyúházba a friss keveréket, ugyanúgy megvannak a felömlők, legalább 4-5, Isten tudja hány darab. A kipufogó csatorna is, viszont van rajta ilyen nagyon fura kipufogó. Aki már látott cross motort, versenymotort, kétüteműt, azokon ilyen fura kipufogók vannak. És ez mi lehet? Azt így jól hangzik, és az mit csinál? Hát ez a második lépés, vagy a harmadik. Ez igaz. Először is nézzük meg, hogy van olyan rész, ami tágul, meg van olyan, ami szűkül. És ez nem véletlen. Elindul egy áramlás, egy nyomás hullám. Amikor kinyitom a kipufogó részt, fönt a hengerben még van, mit tudom én, 7 bar nyomás, kint meg semennyi sem, tehát 1 bar abszolút. Tehát hatalmas nyomáskülönbség van. Vagyis elindul egy hangsebességű nyomás hullám kifelé a csőben. Tehát jön egy információ, hogy gyerekek egyre többen jönnek hátulról. Ez fontos. A hangsebessége a nyomás információ terjedési sebessége a levegőben. Tehát egy hangszóró membránja megmozdul, az információt valaki meglökött, figyelj, meglöktek téged is, és ez így megy tovább a levegőben, ez az információ, hogy megnőtt a nyomás. Ugyanígy, ha lecsökken, az is ugyanígy hangsebességgel terjed. Oké? Tehát jön egy információ, hogy sokan akarnak kijönni hengerből. Mindenki adja tovább a következőnek, ez hangsebességgel elér ide, és amíg a cső párhuzamos, aki ott benn van a csőben, azt mondja előrefelé, hogy sokan fognak jönni, visszafelé mit mond, itt sincs több hely, mert a cső átmérője változatlan. És amikor a cső átmérője elkezd nőni, akkor mi a visszaverődő információ, mit fognak mondani az ott állók? Gyertek, erre egyre több hely van. Tehát amikor a buszban valaki fölfogta hátul, hogy elől már kinyitották az ajtót, akkor elindul. Tehát ez pontosan ugyanaz. visszafelé, tehát minden nyomás hullám egy keresztmetszet változásról valamilyen formában visszaverődik. Ha ez egy szabad csővég, vagy egy bővülő szakasz, akkor az információ, hogy egyre több a hely, tehát a nyomás hullám szívás hullámként fog visszaverődni. Érthető? Majd később elmesélem a kritikus sebességet hozzá, de ez a bemelegítés. Tehát a lényeg az, hogy a bővülő csőszakasz segít kiüríteni a hengert. Annak ellenére a dugattyú lefelé megy, szóval ez egy beteg dolog, a dugattyú lefelé megy, de mi ki akarjuk szedni a kipufogást mégis a hengerből a kipufogó csatornán. Tehát baromi jó, hogyha megfelelő időben ide visszaverődik egy szívás hullám, és csalogatja kifelé a maradék kipufogást. Sőt, közben kinyílik a felömlő, és annak is sokkal könnyebb dolga van, sokkal könnyebben áramlik fel a kisebb nyomás ellenében a friss keverék a forgattyúházból. Tehát nagyon jó hengertöltés. Csak itt jön az a rész, amit mondtál, hogy eljön az a pillanat, amikor a friss keverék is elkezd kimenni a kipufogó csatornán, azt meg nagyon nem szeretnénk. És ezért építettük be, ha jól csináltuk, ezt a szűkülő csőszakaszt, ahonnan megint az információ jön, a nyomás hullám, amikor elért ide, ez időben később van, mert a hangsebesség ugyan gyors, de azért akkor is ez egy fél méter mondjuk. Tehát annyival később, ahelyett az információ helyett, hogy egyre több a hely, elkezd jönni az információ, hogy ne gyertek erre, itt már nincs hely. Vagyis visszaverődik egy nyomás hullám, ami pont arra szolgál, hogy visszatartsa a kiáramló friss keveréket a kipufogó résnél, és jó maradjon a hengertöltés. Vagyis egy jól működő kétrendű motor legalább annyira áramlástani gép, mint dugattyús, mint térfogatkiszorítású. Tehát és a két rendszer együtt működik, és a kép jól is mutatja, hogy a két térfogat közel hasonló. Adott esetben nagyobb a kipufogó rendszerhez szükséges beépítési térfogat, mint magához a motorhoz, de csak ketten tudnak együtt működni. És mi ennek a hátránya egy ilyen rendszernek, mert ez így baromi elegánsan hangzik, ugye zseniális, nyomás hullámok jönnek, mennek, menetrend szerint, óra, táblázat, ott vagyok, csinálom a dolgomat. Mi ezzel a nagy baj, ha az utcán akarunk vele motorozni? Lehet rá tenni hangtompítót hátul. Lehet, hogy még nem jutott senkinek eszébe, de lehetne. Tessék? Nem is miért? Aha, mert a cső hossza állandó, a hullámok futamideje állandó, és ha közben elment a fordulatszám, akkor pont rosszkor jön vissza. Tehát egy nagyon-nagyon keskeny sávban működik ez ideálisan, és ezért van annyi sok fokozat. Például egy cross motorban, hogy mindig ott lehessen tartani, ahol működik. És ennek megfelelően, aztán folytassuk a két olyan motorokkal, mert ezekből sokkal több van, mint gondolnánk, és az elején beszéltünk a világ legjobb hatásfokú nagy motorjairól, hajómotorokról, amikből az igazán nagyok mindkét üteműek. És pontosan azért, mert ez a kétütemű eljárásban azért van valami zseniális, tehát nem kell annyit forgatni a forgattyús tengelyt, sokkal kevesebb surlódási utat tesz meg a dugattyú, tehát nincsenek holt löketek, ami alatt mindent mozgatni kell. Viszont az előbb láttunk egy csomó hátrányt, szűk fordulatszámtartomány, öblítési veszteségek, és így tovább. És ezért kialakult egy olyan konstrukciós mód, nézzük meg ezt a hajómotort, amennyire látszik, bizony szelepek vannak a hengerfejben. Ezek milyen szelepek? Tessék? Bizony. Az úgynevezett uniflow, tehát egyirányú öblítési rendszer, ahol alul a hengerpalástól, mert talán lesz valami nehéz erről jó ábrát szerezni, tehát a dugattyú alsó holdpontja közelében körbe egy koszorúnyi, tehát csak luk van a hengerfalon, ott jön be a friss levegő, természetesen feltöltésből, tehát ész nélkül jön be a friss levegő alul, és egyen irányítva fölfelé tolja ki maga előtt a kipufogást. Ami általában négy kipufogó szelepen keresztül, tehát fölül is csak luk van, kiöblíti az egész hengert. Az öblítési veszteség se gond, mert csak tiszta levegővel dolgozunk, semmiféle emissziót nem okoz. Tehát nyugodtan lehet túlöblíteni és a kipufogó csatornán kiküldeni friss levegőt. És amikor elkezd sűríteni, a kipufogó szelepek becsuktak, akkor a teljesen tiszta maradékgáz nélküli levegőbe tudjuk befecskendezni azt a jó kis tüzelőanyagot, amit melegíteni kell, hogy folyjon. Egyébként változik a világ, a hajóknál is meg fognak jelenni nagyon rövid időn belül, aztán már jövőre, 2016-ban azok az emissziós előírások, hogy nagy forgalmú tengerszorosok kikötők közelében át kell állniuk dízelre, tehát rendes dízel tüzelőanyagra, katalizátor utánkezelés, tehát mert olyan nagyon rossz volt az emissziójuk. Ez a nehéz olaj, az ilyen több ezer ppm, az a százalékos tartományban mérhető a kéntartalma, És hát voltak napok, ha nem fújt a szél, hogy ilyen sárgás szőnyeg volt a Lamas csatorna fölött. Ott nagyon sok hajó jár. Szóval komolyan láthatóan sárgás köd a kéntől. Szóval ezen változtatni fognak. Szóval a lényeg az ezeknek a motoroknak, és ezeket úgy tervezik, bejön sok más szempont is. Ugye a hajó úgy épül, hogy elkezdik alul összehegeszteni a lemezeket, majd amikor még nyitva van a teteje, beleteszik a motort, és aztán tovább hegesztik a lemezeket. Tehát motorcsere itt nincsen. Ahhoz le kell hegeszteni a parancsnoki hidat a hajóról. Tehát ennek annyi ideig kell élnie, amíg a hajónak. Lehet javítani, hát például látszik, hogy a hengerfej, külön mindegyik hengernek saját hengerfeje van. Nagyon sok javítást akár kinn a nyílt vizetén is meg lehet csinálni. A főtengelyt meg lehet köszörülni, anélkül, hogy kivennénk a motort, de nem, az csak kikötőben megy, az kinn a tengeren nem működik. Tehát akkor a forgattyúház, hogy azon ajtók vannak, be lehet férni, le lehet venni a hajtórudat, mert az úgynevezett keresztfejes. Tehát a dugattyúnál már csak egy egyenesbe vezetett szár mozog, és a csukló, az a korábbi dugattyú csapszeg, az egy külön sinnen lejáró csukló, aminek csak az a feladata, hogy a hajtórud mozgását egyenesbe vezesse. Nagyon picik az oldalerők, hosszú a hajtórút, kicsi a szökkitérése, tehát kevés az oldalerő. A dugantyún semmennyi oldalerő nincsen, ennek megfelelően kopása, billegése, zaja elhanyagolható. És a köszörülés meg úgy néz ki, hogy a hajtórudat ki lehet venni, és rátesznek egy olyan köszörűgépet, ami körbejár a főtengelyen, amikor az átmérő jönnek ekkora, és szépen megköszörüli bent a motorban. Szóval ezek javíthatók, de ez egy izgalmas folyamat. Még egy info talán, hogy egy kicsit gépészetből, ugye milyen csavarokat ismertek? Az egyszerűbb az hatlapú, aztán lehet sokszögű, torx és egyéb. Most mit gondoltok, hogy húzzák meg egy ilyen hajónak a hengerfej csavarját? Általában úgy néz ki, sima kerek anya van rajta, két pici lukkal. És egy M42-ször két és feles menet. Ezt a két pici lukkal hogy húzom meg? Ugye egy csavar az tulajdonképpen egy rugó. A lényeg az előfeszítése. A teljes üzemi tartományban, a rugalmas tartományban azt az összeszorított szorító erőt produkálja a hőtágulástól, gáznyomástól, tehát mindenkinek függvényében, ami kell ahhoz, hogy mondjuk a hengerfej tömítés ne fújjon ki. Tehát ezeket úgy szerelik, hogy egy hidraulikával a meg szükséges előfeszítő erőt ráadják a csavarorsóra, tehát megnyújtják rugalmasan, mint egy rugót a csavart, és egy pici szerszámmal így rápörgetik az anyát ütközésig, majd elengedik. Mondjuk ez itt a 2 millió motornál, az AHM-nél nem fog így működni, ez egy kicsit körülményesebb szerelési módszer, de a nagy motoroknál gyakori, ugyanis a csavarnak nem a surlódási nyomaték, vagy a surlódási veszteségek miatt a nyomatékra húzás nagyon bizonytalan. Az igényesebb csavarkötéseket nyomatékra és szögre húzzák, vagy torque to yield folyás határra, tehát elektronikus csavarkulcs, ami méri a rugalmassági határt és pont addig engedi húzni a csavart. De hogyha igazán fontos, hogy minden csavarkötés ténylegesen a csavarorsó rugalmassági tartományában maradjon, akkor pontosan ez megy, hidraulika hengerrel előfeszíteni, anyát ütközésig ráhúzni, gyakorlatilag így kézzel, és elengedni. És akkor az pont annyit szorít, amennyit kell. Szóval ez nem része a tananyagnak, csak információ, hogy milyen ötletekkel lehet megoldani feladatokat a gépészetben. És itt látszik egy ilyen hajómotor. Tehát látszik a keresztfej, ez egy forgattyúház házba felszerelt sinem mozog, egy tömítés, és egy teljesen egyenes mozgás a dugattyúrúd, mozgat egy nagyon lapos kis dugattyút, amiben az is a jó, hogy nem kell egy hosszú palást hozzá, ami fölveszi az oldalirányú erőket, tehát kisebb lesz a surlódása a dugattyúnak, jobb lesz a tömítése, nem billeg, teljesen szimmetrikus, nincs benne csapszeg keresztbe, tehát nem kell oválisra és mindenfélére gyártani, tehát egy sokkal precízebb gépezet lesz belőle. És aztán, hogy ez hogy néz ki valójában, hát óriási gépekről van szó, szóval ezeken lépcsőház szokott lenni, meg ilyen teraszok, meg szóval úgy be lehet járni, mint egy családi házat. De minden esetben indításhoz mechanikus feltöltés kell, mert valami nincs forgattyúházban sűrítés természetesen, ott semmit nem csinálunk, ott olajtér van, mint egy négyütemű motorban. Tehát egy mechanikus feltöltő, vagy légforrás, vagy külső kompresszor kell ahhoz, hogy be tudjuk indítani, és ha már jár, akkor tud menni turbotöltővel. És hogy miért nem gond a szűk fordulatszám tartományát, azért nem, mert a hajócsavarnak is nagyon szűk a fordulatszám, tehát ott, ahol jó. Tehát az egész rendszer egy üzemállapotra van méretezve, és 100 000 órákon keresztül képes működni. már ezek olyan szinten vannak optimalizálva, hogy vannak korszerű hajómotorok, ahol minden hengerben, a teljes tengeri út időtartam alatt benn van a nyomásmérő kvarc, és egy elektronika ellenőrzi az égés folyamatot, és az éppen aktuális hőmérsékleti, a tüzelőanyagfajta és mindennek a függvényében minden egyes hengerben a befecskendezést úgy optimalizálja, hogy a lehető legjobb hatásfok legyen. Ugyanis a tengeri szállításnak is a legmagasabb költsége a tüzelőanyagfogyasztás, és az nyer, aki a legkevesebb nehéz olajjal viszel x 100 000 tonnát a csendes óceán egyik végétől a másikig. Hát azt nem szabad elfelejteni, most ez kicsit off the records. Ami számít egy motornál is a végén mindig a total cost of ownership, tehát a tulajdonos terhelő összes költség. És ennek megfelelően nagyon érdekes, ugye a személyautó motorok mindig izgalmas cikkek, high-tech, szuper, rezonancia feltöltés, 3 turbotöltő, és milyen egy teherautomotor ehhez képest? Ugye nehéz, büdös, egyszerű. És azt mondom, hogy az az igazi high-tech. Ugyanis nézzük meg, egy személyautomotort, ha teljes terhelésre átszámítjuk, kb. 2000 órára méretezünk. És mivel sajnos nem lehet mindig teljes terheléssel menni vele, ezért azért valamivel tovább él, tehát megyünk vele 1-200 000 kilométert, aztán eladjuk. Aztán valaki elmegy vele 300-ig és széthullik. Mi van egy haszongépjármű motorral? Megy az első nagy javításig egy esetleg 1,2 millió kilométert, és aztán így tovább. Vagyis egy haszongépjármű életciklusában, és a másik, hogy amikor megy az autópályán 85-tel, akkor a terhelése nem 4,8 kW, mint a Golfnak a városban, hanem ennek sokszorosa, tehát nagyságrenddel fölötte van. Vagyis az összeelfogyasztott tüzelőanyag tömeg és pénz sokkal nagyobb súllyal esik latba a motor árához képest, mint egy személyautónál. És ha összehasonlítjuk, mondjuk egy mezei 1.4-es nem turbós benzinmotornak az előállítási árára, ki satszolna valamennyit, mennyi lehet euróban. Tessék? Ma nincs annyi. A legolcsóbb, amit valaha láttam, az volt $470. A teljes 4-hengeres motor. De mondjuk egy mai korszerűbb, 4-szelepes, mit tudom én, kicsit jobban néz ki, az is 6-700-ból kijön. Egy haszongépjármű motornál 1 gram per kilovattóra fajlagos fogyasztásért szabad kiadni 500 eurót. Tehát akkor el lehet képzelni, hogy milyen lehetőségei vannak a tervezőnek és a gyártónak. Tehát egy kisebb személyautó motor árát szabad kiadni motoronként pluszban, hogyha 1 grammal kevesebbet fogyaszt. Mert ott nem a piros festés és a bőrülés miatt veszi meg a vásárló az autót, hanem kiszámolja, hogy ő mennyit fog vele fuvarozni, az mennyibe fog kerülni, és a végén mennyit keresett rajta. És teljesen más a súlyozása a fogyasztásnak. Tehát tiszteljük a teherautó motorokat, ott van a legmagasabb nyomású befecskendező rendszer, a legmagasabb égési csúcsnyomás, a legizgalmasabb szerkezeti anyagok az égéstér körül, tehát ezek brutálisan csúcsra fejlesztett szerkezetek ma már a nagy haszongépjármű motorok. És aztán voltak ilyen érdekes szerkezetek, és ha elmondom, hogy mi volt az oka, el se hiszitek. Hát mindig is kísérletezett az emberiség ellendugattyús motorokkal, amihez vagy egy forgattyús tengely kellett és állati bonyolult mechanizmusok, ez a lehető legszerencsétlenebb megoldás, amit valaha kitaláltak. De mondjuk lehetne két forgattyús tengely a két végén, és közte két szemben mozgó dugattyú. És volt ilyenből, meg korábban mutattam a delta kialakítást, tehát egy ilyen háromszög volt, minden sarkában egy forgattyús tengellyel, és minden oldalában két-két szembe menő dugattyúval. Ezt repülőmotornak tervezték ráadásul. De ehhez hasonló két forgattyús tengely, a Junkers Jumo dízelmotor repül ténylegesen bevetésen a II. Világháborúban. Két szemben mozgó dugattyúval és dízel égés folyamattal. Mi lehetett az oka? Ez egy két forgattyús tengely, ez tényleg rohadt nehéz, ugye? A két végén a motornak, szóval széles, nagy, nehéz. Mi lehet az oka? Az akkori gyártás technológiára kell gondolni. Mi nincs ebben a motorban? Sokszor az a megoldás, amit nem látunk. Tessék? Közeledünk. Milyen nincsen? Például. A Vannak benne szelepek? Aha, úgy kezdődik. Nincs hengerfeje, ami még nem lenne akkor előny, de nincs hengerfej tömítés benne, és az akkor már számított. Tehát egy repülőgép motor és dízel, ugye könnyű is kellett, hogy legyen, meg jó hatásfokú, tehát nagyon nagy nyomás, de egy filigrán szerkezet, nagy volt a veszély, hogy a hengerfej tömítés kifúj és vége. Tehát ennek nem volt hengerfeje és ezzel hengerfej tömítése. De akkoriban a szelepekkel is gond volt, mert ma már anyagtechnológiában olyan lehetőségeink vannak, azt szegeztünk fel a kipufogó szelep peremére, amit akarunk. A niobium, tantál és egyéb ötvözetek, bármit, még az atomerőműben sem találni olyat. Akkoriban viszont a szelepek leégése állandó gond volt. És ezt a motort így komplet résvezérléssel meg tudták oldani. Úgy, hogy az egyik oldalon csak beömlő nyílások voltak, a másikon csak kipufogó. És ugye a vezérlési szögei sem voltak szimmetrikusak, mint az egyszerű kétüteműnek. Ugyanis a két dugattyúnak a felső holdpontja nem esett egybe, hanem eltolták a mozgását kicsit. Tehát a felső holdpont az egy ilyen vándorló felső holdpont volt a motorban. És az ideális vezérlési szögekkel meg lehetett csinálni nagyon jó öblítést, nagyon jó kipufogást, természetesen ez is uniflow, tehát az egész hengert így egy irányban átöblítette, és egy csomó akkori technológia nyűgöt megoldott. Tehát ilyen szempontokra is kell gondolni, mint ahogy ha jól emlékszem, a Bristol bombázókban járt egy, tulajdonképpen a szigoron veszük majdnem, hogy négyütemű motor, olyan vezérléssel, hogy a henger persej forgott és csúszott a külső hengerben, és azon voltak a kív- és beömlő nyílások. Sleeve wave-nek nevezték, tehát ilyen bonyolult mechanizmus, ilyen fura ellipszis pályán mozgatta a belső henger hüvelyt. És az volt benne az érdekes, hogy a szelepeket akarták elkerülni, folyton leégtek a repülőmotorokban is a szelepek. Tehát persze ész nélkül töltötték föl, nagy volt a töltőnyomás, nagy volt a teljesítményigény. Tehát olyan 4 év alatt ugyanannak a motornak a teljesítménye ment 900 lóerőről 2000-re. 4 év alatt. Az alatt még fejlesztésbe se fejezünk. És hogy ne égjenek le a szelepek, ezért elhagyták ezzel a vezérléssel. És nagyon érdekes volt, rájöttek még valamire, hogy azzal, hogy a henger fal mozog, megszűnik az a dráma, hogy a felső holdpontban megáll a dugattyú gyűrű, éppen nagy a nyomás, nagy a hőmérséklet, és ott koptatja el legjobban a hengerfalat, mint szinte egy ilyen zéger gyűrű horony tud kialakulni egy öreg motor hengerfalán, de úgy beidomul a dugattyú gyűrű. És mindig volt relatív mozgás a két alkatrész között, nagyon-nagyon jók voltak a kopási tulajdonságai, és a másik azzal, hogy a belső hengerhüvely mozgott, a hűtési egyenetlenségeket is elmazatolta. Tehát egyenletes volt a falhőmérséklet, nem volt felső holdpont, zseniálisan jó motor volt egyébként. Viszont mit csinált? Mindig füstölt. Olaj volt a forgó hengerhüvelyen kívül is, belül is, és ezt a nyílások pereménél mindig szépen lesodorta, már a beszívásnál is, aztán meg a kipufogásnál, tehát szép kék füstöt húztak maguk után. És itt térnék rá egy olyan témára, amit nem kell megtanulni, de talán a gondolatmenete érdekes lesz, és sokszor elő fog kerülni még. Amikor elkezdtem Németországban motorokat fejleszteni, ugye nyilvánosságban nem beszéltek róla sokat, a 80-as évek végéig, 90-es évek elejéig nagyon sok cég, Ford, Mercedes dolgozott azon, hogy átálljanak kétüttemű motorokra, komplett, teljes személyautó programmal. És vajon miért? Tessék? Jó lett volna, igen, azt mindenki szereti, de volt egy nagyon kemény műszaki dráma akkoriban. Ugye elkezdték a 70-es évek elején Kaliforniában a kipufogógáz összetételét mérni, vizsgálni és előírásokat hozni rá, és azokat egyre szigorítani. Ki tudja, melyek azok a komponensek, amiket mérünk, limitálunk, törvény van rá? Szén? Széndioxid? Nem. Széndioxid nem káros anyag, az a célunk, hogy lehetőleg maradéktalanul minden szenet széndioxiddá oxidáljunk. Tehát az égés termék. Tehát ha széndioxid nem, akkor? Szénmonoxid, igen. Mérgező, utáljuk. Szintelen, szaktalan és halálos. Aztán? Nitrogénoxidok, miért többes számban? Tessék? Igen, milyenek? Aha, tehát van NO meg NO2, tehát nitrogén, monoxid és dioxid alapvetően, de többféle nitrogén oxid, ezeket együtt kezeljük. És mi van még a harmadik? az elégetlen szénhidrogének, amiről már említettünk is, vagy néhány szót ejtettünk ma. Az akkori katalizátor technológiával nagyon egyszerű volt egy oxidációs katalizátorral a szénmonoxidot tovább oxidálni széndioxiddá, és az elégetlen szénhidrogéneket is végre elégetni. Ami rohadtul nem megy, az a nitrogénoxidnak a felbontása, mert a nitrogén nagyon nem akar oxidálódni, de ha egyszer oxidálódott, akkor nagyon nem akar megválni a partnerétől. Tehát egy baromi stabil molekula. És ahhoz, hogy egyáltalán tudjuk a nitrogénoxidot redukálni, egy nagyon precíz elektronikus befecskendező rendszer kell, ami a hármas hatású katalizátorban olyan bemenő anyagokat produkál, hogy legyen, aki elvegye a nitrogénoxidtől az oxigént, vagyis hogy pontosan olyan arányban legyen benne elégetlen szénhidrogén és szénmonoxid, hogy azokat kezeljük a nitrogénoxidtól elvett oxigénnel. Ezt majd később külön óra keretében. Szóval a nitrogénoxidok redukciója mindig gond volt, és a két olyan motorokról tudtuk, hogy a HC emissziójuk durván ezerszerese a négyüteműnek, ezért utálta mindenki a Trabantot, Wartburgot annyira a városban, mert iszonyatosan büdös volt, mert a HC-nak van szaga, tehát a nitrogénoxiddal és a szénmonoxiddal ellentétben az büdös. Mert ez az elégetlen tüzelőanyag, ez nem csak úgy egyszerűen elégetlen, de nem benzinszaga van, hanem ilyen félig sérült, roncsolt molekulák, félig elégett, krakolódott, mással összekeveredett, szóval potrány, mi minden keletkezik ott az égés folyamán. És az azzal is járt, hogy a keverékkenés miatt ezeknek a kipufogó rendszerében az elégetlen olaj és benzin molekulák lerakódtak, és amikor szombat délelőtt elindult egész Budapest a Balaton felé, akkor az érdi emelkedőn érte el a kipufogó rendszer az öngyulladási hőmérsékletet, ahol az egész trutyi elkezdett égni, és egy szót nem lehetett látni az emelkedőn. És akkor mindenki írta az újságcikkeket, hogy ezt már nem kéne, találjunk ki valamit. És ezzel sokfelé foglalkoztak a világon, és rájöttek, hogy a szénhidrogén emisszió abból jön, itt leírtuk szépen, hogy az a gond, hogy a friss keverék egy része kimegy a kibufogón. És ez történt, ebből jön az ezerszeres emisszió, mert elégetlen benzin legő keverék mindig kisúrran a kibufogó nyíláson. Különösen alacsony fordulatokon van rá idő. És jött valakinek az ötlete, hogy igen ám, ha csak akkor fecskendeznénk be a benzint, amikor a kipufogó csatorna már csukva van, mindent megoldunk, zseniális, megszűnt a szénhidrogén emisszió. És egy ausztrál úriember, Skerrichnek hívták, csinált is egy ilyen jó kis levegővel támogatott befecskendező rendszert. Azért nem ment a sima, tehát akkor voltak már ilyen három báros normál befecskendező rendszerek négyütemű motorhoz, de ha belegondolunk, olyan kevés a rendelkezésre álló ide a négyütemű motorban, hogy ha már becsukott a kipufogó csatorna, annyira közel vagyunk egy újításhoz, hogy nincs idő a keverékképzésre. Tehát ezért egy minőségében sokkal jobb befecskendező rendszer kellett rá, mint egy szívócső befecskendezésnél. Ezt ő megvalósította úgy, hogy sűrített levegőt és benzint porlasztott be egyszerre, és az ott olyan jól elkeverték egymást. És akkor mindenki szagot fogott, hogy ez baromi jó, megússzuk a szénhidrogén emissziót, és azt mindenki tudta, hogy a nitrogénoxid emissziója a két üteműnek viszont szinte jelentéktelen a négy üteműhöz képest. És hát mindenki rágyúrt, hogy akkor most megoldjuk a nitrogénoxid problémát, átállunk két üteműre, kicsit jobbra kell csinálni, mert ez így mégse szalonképes, azért jobb, ha minden henger mindig gyújt. Tehát megoldották benne egy korszerű gyújtást, megoldották benne a közvetlen befecskendezést, ami csak és kizárólag a kipufogó csatorna zárása után fecskendezett be. De hogy már kicsit jobb lenne a teljesítmény, akkor még fel is töltötték, hát azért mégis szóval valahogy működjön. És mi történt? A mérnök is beleszalad abba, hogy elfelejt, hogy kétszer nem lehet nyerni. Valaminek az előnyeit soha nem tudom a hátrányai nélkül megvásárolni vagy átvenni. Miért kicsi a maradék, vagy a szén, na, miért kicsi a nitrogénoxid emissziója a kéteműnek? Elsősorban azért, mert olyan kis nyomáson és hőmérsékleten zajlik le a folyamat, és ebből a hőmérséklet, ami számít, hogy 1700 Kelvin alatt a nitrogén nem oxidálódik. Ebből viszont ered egy rossz fajlagos fogyasztás, mert a ciklusnak a hatásfoka annál nagyobb, minél magasabb a csúcshőmérséklet. Hát semmi gond, feltöltjük, megemeljük a kompressziót, fölvitték a csúcsnyomást, a csúcshőmérsékletet, a hatásfokot, csak ugyanannyi nitrogénoxidot csinált, mint a négy ütemű. Cserébe ott volt a kipufogónyílás meg a szívónyílás a hengerfalon, ahol mindig mikroszkopikus olajcseppeket szakított le az áramlás, és nagy volt az olajfogyasztás. Az olajban olyan adalékok vannak, amik megölik a katalizátort, meg szaga se jó adott esetben, hogyha olyan mennyiségben ég el. És az egész egy olyan motorban zajlott le, ahol a dugattyú hőfoka, mégis a hengerfal hőmérséklete nem volt egyenletes, folyton megragadt, beszorult, a több év kínlódás után mindenki bebetonozta és elásta. És csak azért, mert senki nem gondolt arra, hogy a hátrányok is jönni fognak. És ez a mai életben is megint ugyanígy látható. Tehát megirigyeltük a benzinesek megirigyelték a dízeleseknek a jó fogyasztását, közvetlen befecskendezés, milyen baromi jó. Bevezették, hatásfok, fantasztikus teljesítmény, még jobb, csodálatos. Mi jelent meg? A részecske emisszió. Tehát az előnye a közvetlen befecskendezési benzinesnek, hogy kevésbé hajlamos a kopogásra, ezért jobban fel lehet tölteni, kis köpcentiből nagy teljesítményt kihozni, magas töltőnyomással, nagyon jó fajlagos fogyasztással. Csak ez az előny, hogy nem kopog, pont abból adódik, hogy a keverékképzésre nem jut elég idő, ami miatt a dízel mindig kormol, de most már benzines is. Tehát, hogyha ügyesek vagyunk, az Euro 6-oson nem kevés benzinmotoron föl lesz a részecskeszűrő, mert nagyon-nagyon rá kell készülni arra, hogy a befecskendező rendszer olyan jó legyen, hogy megússzuk mérhető részecske emisszió nélkül az ilyen korszerű benzinmotort. Oké? Okay? Na, szóval ez a kétütemű, ezzel aztán sokat görcsöltünk, hogy itt szittam ezt a keresztáram öblítést, hogy milyen gyalázatos, és aztán jött a hurkos, réteges, fordított, szelepvezérelt, mindig dolgozott rajta valaki, hogy lehetne megjavítani. Tehát ez volt az első, felömlő csatorna, dugattyugát, túloldal, kipufogó. Tehát így próbáltuk kiöblíteni a hengert. Aztán jött a loop flow, és tulajdonképpen ez a mai, tehát amit motorkerékpárban, versenymotorokban, bárhol látunk körszerű kétütemű motort, annak mindaz az alapja, hogy átjöttek a felömlők a kipufogó mellé jobbról-balról, és úgy vannak irányítva, hogy először átmegy keresztbe a dugattyú fölött a másik fal irányába, ott már csak fölfelé tud menni, mert arra van hely, szépen fölkanyarodik a hengerfejig, ott tesz egy hurkot, és így jön ki a kipufogón. És ebből lehet négy, tipikusan öt felömlőt is gyártani, tehát a fő felömlők itt vannak szorosan a kipufogó mellett, és aztán egyre kisebbek a túloldalon, és szoktak még egyet betenni hátulra, egy kicsit lejjebb levő pozícióban, ami később nyit, és az segít fölfelé kanyarítani azt az áramlást, ami elindul a dugattyú fölött. Szóval ezek belettek azok a versenymotorok, amik 500 köbcentiből túl voltak a 200 lóerőn, szívómotorként, ami azért egy négy üteművel nehezen elérhető, pláne nem azon a fordulatszámon. Ez nagyon jól működött. És a Uniflow, amit egy szeleppel van ábrázolva, amit mondtam, hogy gyakorlatilag így működtek a hajómotorok, ahol nem is csak kettő, hanem körbe egy beömlő nyílás koszorú van a alsó holdpont fölötti részen, és amennyi kipufogó szelep elfér a hengerfejben, annyi kipufogó szelep, tipikusan négy, ahol teljesen egyenesen ki tudjuk öblíteni a maradék gázokat. Ez a reverse flow, ez az egymás fölött, tehát itt van a hideg levegő, vagy töltett beáramlás, fölötte a kipufogó ki. Hát ez fékpadon működik, de én nem tudok olyan járműről, amiben valaha is ilyen lett volna beépítve, szóval ez nagyon kalandos, hogy ne keveredjenek össze a egymás mellett ellenkező irányban mozgó gázáramok. És egy kicsit tudod éreztetni, hogy egy megépített motornál, szóval ez a csatorna, ez óriási. Szóval egy versenymotor kerékpár hengerében nem tudjuk elképzelni, hogy csak luk van benne. Tehát egész hengerfalból alig látni falat. És ennek a kicsi falnak kell megtámasztani a dugattyút, hogy fölvegye az oldalerőket. Tehát ezek is szeretnek azért beragadni. Tehát nem egyszerű. És akkor ennyi lett volna a mai előadásnak a szigorú szakmai része.